Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában AI-ozni fogunk a többes szám indokolt, hiszen ez az iFater, és hogyha ez az iFater és a többes szám indokolt, akkor itt van velem Pápai Péter barátom. Szevasz, Peti!
Szia, Feki! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Szép ívet fogunk futni gyakorlatilag az ingyenes ChatGPT 4.0 vagy 0, erről is majd beszélünk, egészen az AI pornóig, ami ma senki ne örüljön, mert nem lesz. Egy picit arról is beszélünk, ez természetesen a híreket jelenti, amiben most így belekezdtem. Arról is beszélünk, hogy hát jócskán megnyírbálja a nagy nevű játékgyártókat a Microsoft. Egy kicsit megemlékezünk arról, hogy miért nem annyira szerencsés, hogyha mondjuk egy inzulin adagoló eszköz applikációja megőrül, és arról is, hogy bizony-bizony hamarosan fizetni kell biztosítást, ha villanyrollerre szeretnénk állni. A műsor közepén egy kicsit megnézzük azt, hogy ez az egész streaming dolog Spotify-tól egészen a Netflixig hogyan alakult így az elmúlt, hát mondjuk azt, hogy nagyjából 20 évben, ugyanis rendre jönnek ki azok a cikkek, és egy friss hír alapján mi is azt kezdjük gondolni, hogy talán-talán a nagy háborúskodás véget ér, ugyanis úgy néz ki, hogy pár nagy szolgáltató össze fog bútorozni, a műsor legvégén pedig, hiszen itt a jó idő, jön a nyári szezon, kimozdulunk, és amúgy is szeretünk mi fotózni, szeretjük, hogyha dedikált eszközzel fotózunk, úgyhogy két új instant fotózásra alkalmas eszközt, az egyik egy fotógép, a másik pedig egy nyomtató, nézzük meg a Kodaktól, úgyhogy érdemes tesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Az az igazság, hogy rendre-rendre beszámolunk arról, hogy az utóbbi egy-két évben valahogy rájár a rúd a játékfejlesztőkre, legalábbis ez az én benyomásom, én nem követem annyira, ahogy mondani szokták nagyon trendin, nem tartom az ujjaimat a játékipar ütőerén, szemben Petivel, aki maga is nagy gamer, és amúgy mind a ketten kockák vagyunk, de Peti biztosan többet játszik, és nem csak Candy Crush-sal, illetve Asphalt 8-al, de valahogy az emlékeimben az utóbbi években mindig azzal, hogyha beszámoltunk valamilyen játékgyártó vagy játékfejlesztőről, az mindig valami negatív hír kapcsán volt, vagy leginkább valami negatív hír kapcsán volt, és hát most sincs ez másként, ugyanis a Microsoft megint rárúgta az ajtót pár, hát egyáltalán nem kis fejlesztő cégre.
Így van, két hullámban épít le ismételten a Microsoft, illetve egész konkrétan az Xbox Game Studios, és ez egyre zavaróbb lesz, hogy olyan nevek tűnnek el, és olyan játék stúdiók tűnnek el, akik az elmúlt években valami más, valami újat, valami különlegeset mertek alkotni, és nem mondhatjuk róluk, hogy éppen tucat termékgyártók lettek volna. Értem ez alatt azokat a stúdiókat, amik leginkább a Bethesdát, tehát a Bethesda kiadót érintik, de az Activision Blizzard fejlesztői közül is sokakat leépítettek az elmúlt időszakban, illetve le fognak építeni. A legutóbbi hírek szerint egyébként az Arkane Austin-t, a Tango Gameworks-ot és az AlphaDog-ot építik le. Ez három olyan stúdió, akikhez elsődlegesen nem a saját nevük alapján fogunk kötődni, sokkal inkább azok alapján a játékok alapján, amiket amúgy nagyon-nagyon sokan ismernek, és ezek a játékok ilyen, mint a Dishonored széria, a Prey, a Redfall, az The Evil Within széria, a Hi-Fi Rush, ami az elmúlt évek egyik nagyon-nagyon-nagyon jellegzetes, nagyon különleges alkotása volt, mert mind zeneileg, mind játékmenetben, mind grafikában hozott valami érdekeset és hozott valami újat, ráadásul ezt a játékot nagyon sokan várják, vagy várták igazából most már csak, mert most már nem nagyon várhatják a Nintendo Switch platformra is, illetve ezzel a stúdióval egyébként az utolsó japán stúdiót is bezárta a Microsoft, legalábbis a saját tulajdonában álló japán stúdiót, és az a nagyon-nagyon kettős érzet ebben a történetben, hogy nyilvánvalóan a cég vezetés is elmondta, hogy megértik természetesen, hogy ez most egy picit a morált rontani fogja, de a jövőre és a nagyobb nevekre, a nagyobb játékokra koncentrálnak, ami a játékipar kritikusai szerint azonban azt vetíti előre, ami egyébként Hollywoodban is történt az elmúlt években, főként a képregényeken alapuló filmek kapcsán, hogy elkezdtek olyan mértékben tömegtermelni a stúdiók és a gyártók, ami gyakorlatilag a kreativitást igénylő feladatokat, a kreativitást igénylő játékokat neves egyszerűséggel kiszorítja, és ennek a hatását egyébként felerősíti az, hogy a kifejezetten kreatív játékokat előállító stúdiókból is nagy számban építenek le alkotókat, fejlesztőket, az ilyen óriási kiadók, mint amilyen az Xbox is, úgyhogy nem vetít semmiképpen sem jót előre az, hogy ennyi leépítést látunk a Microsoftnál, főleg azok után, hogy az elmúlt években ők fektették be a legnagyobb összeget abba, hogy már-már majd, hogy nem monopól helyzetet szerezzenek a játékiparban, ugye nagyon sokáig húzavona volt az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán, és pontosan azzal vádolták a Microsoftot, hogy olyan túlsúlya és olyan ereje lesz a piacon, amit drasztikusan módosíthatja azt, hogy hogyan alakulna a gamingipar, és éppen ezért most azt látni, hogy elkezdett leépíteni ez az óriási cég konglomerátum, pont azt a félelmet ágyazza meg, ami eddig is volt, hogy a Microsoft megöl bizonyos irányokat a játékiparban, és ezzel alapjában befolyásolja azt, hogy a jövőben milyen kínálatból választhatnak a játékosok.
És hogyha arról beszélgetünk, hogy mi az a jövő, amit fejleszteni szeretné, és amit építeni szeretne a Microsoft, akkor szerintem mindenki kitalálja, hogy miről beszélünk, ha nem a játékipar, és szemmel láthatóan nem a játékipar, nem lesz más az a terület, amire igazán koncentrálni akar, és koncentrál is, az a mesterséges intelligencia, és azon belül is ugye a ChatGPT most már Microsoft brandeltként Copilot alapú megoldások. Éppen ezért múlt héten vagy pár hete számoltunk be arról, hogy a Copilot mennyire felokosodott, és az ingyenes szolgáltatása is mennyire jól működnek sok-sok hasonlóhoz képest. Tehát hogy én elsőre azt gondoltam annó, hogy ez akkor csak valami beltetés, és majd egyszer csak szól, hogy fizessek ezekért a szolgáltatásokért 1-2-3 hét múlva. De ez nem történt meg, ami után viszont azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon mi van a Mac-esekkel, hiszen az tök jó, hogy most a Microsoft újra tudja brandelni például az Office 365-öt, amiben becsomagolta a saját OpenAI alapú, tehát többek között ChatGPT alapú megoldását is, de valahogy a Mac-esek kimaradtak ebből az áldásból és ebből az ingyenességből egészen eddig.
Bár az tény, hogy egyébként a Microsoft termékei itt is megkapták, tehát a macOS-en is megkapták azokat a funkciókat, amiket a ChatGPT alapú Copilot kínál, de nyilván csak a fizetős változatban, tehát nyilván csak az Office 365 előfizetések mellé külön vásárolt feliratkozós előfizetés. Éppen ezért volt egy ilyen nagyon-nagyon jól látható hiány a mesterség és intelligencia piacon, a Mac területen, és jól látszik az is, hogy egyébként, hogy az Apple elkezdett tárgyalni az OpenAI-jal, akik most be is mutatták az első applikációt, ami dedikáltan a Mac OS-re szól, olyannyira, hogy még a Windows platformot is megelőzte ez az alkalmazás, tehát Windowsra még majd csak később fog megjelenni a ChatGPT hivatalos külön kliense, ugye Android és iOS-re ez már egy jó ideje elérhető, de a jövőben a klasszikus kereső funkciók helyett a ChatGPT-t is kérdezhetjük a Mac OS-en, ami azért egy elég erős lépés ezen a területen, és nyilvánvalóan az is látszik, hogy az OpenAI ezzel a fajta gesztussal is próbál azért nagy kapukat nyitni az Apple számára, hogy bizony-bizony az ő megoldásuk az pontosan megfelelhet a jövőben, így nem kell az Apple-nek saját fejlesztésekbe bocsátkoznia, bár ezt tegyük hozzá, hogy pont maga az Apple lesz az, aki valószínűleg előbb-utóbb előáll saját opcióval. Addig is viszont az OpenAI ChatGPT-je nem csak hogy megérkezett a macOS-re, de egyúttal be is mutatták a ChatGPT 4-es verzióját, mármint az ingyenes feliratkozók számára elérhető 4-es verziót, amit 4U néven illettek, egy ilyen kicsit furcsa csavarral. Azt gondolta ugyanis eddig mindenki, hogy aki a ChatGPT-ért fizet, az nagyságrendekkel többet kap azzal, hogy a korábbi 3.5-ös változat helyett a 4-es tudja használni, és érdekes módon még tovább vékonyította az OpenAI a határt az ingyenes és fizetős platform között. Ugyanakkor azért azt meg kell jegyezni, hogy a nagy egyenlőség az ingyenes és a nagy egyenlőség a fizetős szolgáltatások között azért itt picit most variálódik a legutóbb kiszivárgott dokumentumok szerint, lesznek ugyanis egyenlőbbek szolgáltatói és ipari területen, akik kicsit többet és kicsit más fognak kapni a ChatGPT-től.
Igen, ugyanis többször beszámoltunk mi is arról, hogy azért elég nagy felháborodást keltett, és komolyan vizsgálódik az Európai Unió és több ilyen államigazgatási szervezet azzal kapcsolatban, hogy amikor tanították a mesterséges intelligencia algoritmusokat, és ugye itt most a legnagyobbokról beszélünk, leginkább ott a leglátványosabb a fejlődés, including a ChatGPT és társai, akkor honnan szerezték be ezeket az adatokat, és hogy vajon megállapodtak-e az olyan óriási kiadókkal, mint mondjuk a Wall Street Journal, vagy éppenséggel a New York Times, stb. Stb., amikor trenírozták a nagy nyelvi modelleket, hiszen hogyan lehet trenírozni a nagy nyelvi modelleket, hogyha fogjuk magunkat, és szépen jó minőségű, értsd, újságírók által jól megírt szövegeken és cikkeken, nem pedig a Reddit bugyraiban turkálva próbáljuk meg értelmes mondatokat alkotó algoritmussá faragni a mesterséges intelligencia szoftverünket, a nagy nyelvi modellünket, és hát ugye nem mindig szóltak, sőt, mint utólag kiderült, egyáltalán nem szóltak ezeknek a nagy kiadóknak, hogy hát bizony föl fogjuk használni a cikkeiteket ahhoz, hogy valami olyasmit alkossunk, ami adott esetben aztán később a ti újságíróitoknak a munkáját is veszélyeztetheti. Tehát ebből van egy ilyen óriási ellentét, amire azt ígérte, és azt mondja most is az OpenAI és az összes ilyen nagy cég, például a Meta és mindenki más is, hogy nyugi-nyugi, kompenzálni fogunk titeket, akár anyagilag kompenzálunk titeket, akár pedig más módon majd valahogy segítünk, és hát ez eddig nem volt teljesen tiszta, hogy ez a segítés mit jelent, és valahogy úgy lett nekünk eladva, hogy ez egy nagy, egységes, egyenlő, demokratikus dolog lesz, ám most kiszivárgott egy pár hónappal ezelőtti belsős e-mailből egy prezentáció, amiből kiderült, hogy azért az OpenAI-nál is emberből vannak, és azért az OpenAI vezetése is szereti a pénzt. Nyilvánvalóan a Microsoftnak is köze van ahhoz, hogy most már az OpenAI is, ami egy non-profit szervezet, de hogy szeretnie kell a pénzt, és kiderült, hogy az a nagy egyenlőség, amire hivatkoznak, az mégiscsak úgy nagy egyenlőség, hogyha valaki fizet, vagy több szolgáltatást passzíroz bele, és több mindennel segíti az OpenAI-t és a nagy nyelvi modelleket, akkor bizony majd előrébb kerülhet a besorolásokon és a listázásokon és az ajánlásokon keresztül, így a ChatGPT segítségével, ami hát finoman szólva is arra gondolunk, hogy mondjuk a Google az elmúlt 20 évben hogyan alakította át az online keresés alapjait és hogyan csukott beadott esetben konkrét iparágakat a Google keresőjével, ami az aztán megpróbálnak felzárkózni a mai napig a többi keresőmotorok, akkor el lehet azt képzelni, hogyha a világ legnagyobb mesterséges intelligencia fejlesztő cége azt mondja, hogy ti majd jól lesztek ajánlva, hogyha fizettek nekem, meg hogyha segítettek nekem, akkor azért azok, akik nem feltétlenül tudnak vagy akarnak nekik fizetni, joggal félnek és joggal gondolják azt, hogy egy olyan világ jön, ahol a kisebb médiumoknak, a kevésbé bevételorientált médiumoknak bizony nem lesz jó sorsa, amikor a ChatGPT féle nagy nyelvi modellek rá lesztek engedve. Mindenre természetesen az OpenAI annyit mondta, hogy mi nem úgy gondoltuk, természetesen ez nem úgy lesz, természetesen ez a fizetős és egyéb szolgáltatás mindenkinek elérhető lesz. Azért egyrészt kíváncsiak leszünk az árazásra, másrészt pedig nem feltétlenül csengez jól, hiába mosakszik bárhogy az OpenAI.
Ha már OpenAI, akkor gyorsan egy szintén érdekes kérdéskört vessünk fel, ugyanis a fejlődő tartalmak előállításában igen komoly lehetőségeket kecsegtetett eddig a mesterséges intelligencia, gondoljunk csak a deepfake-re, gondoljunk csak a különféle generált tartalmakra, amivel egyébként például erotikus novellák szintjén tele van az Amazon, és tele van a különféle online könyvesboltok polca. És pontosan ennek kapcsán kezdtek el aggódni egyébként fejlesztők, akik úgy vették észre, hogy az OpenAI modell leírásai között megjelent az NSFW, vagyis a Not Safe for Work, vagyis nem éppen munkahely kompatibilis tartalmak leíró adatbázisa, és bár a futótuszként terjedt a hír arról, hogy akkor a jövőben az OpenAI bizony-bizony beszáll a felnőtt filmes és felnőtt tartalmas iparba is, azzal, hogy a ChatGPT-ben ezek előállítását már lehetővé teszi, a cég nagyon-nagyon gyorsan elzárkózott és tagadta, és azt mondták, hogy szó sincs ilyenről, és a jövőben sem lehet majd ilyen tartalmakat előállítatni, legalábbis a ChatGPT-vel, és itt most felmerül a kérdés, hogy adott esetben hajlandó lenne a vállalkozás, vagy a vállalat egy ilyen jellegű AI megtervezésére, vagy alapjainak szolgáltatására, illetve változhat-e ez pontosan ugyanúgy, mint az előbbi téma kapcsán, tehát ha pénz van a történetben, már pedig ebben van bőven pénz, akkor megváltozik a magyar hozzáállása a szervezetnek. De ha már ilyen modern dolgokról beszélgettünk, mint hogy mesterséges intelligenciával előállított felnőtt tartalmak, beszéljünk más jellegű és inkább egészséget érintő modern problémákról, ugyanis egészen komoly gondot okozott több száz embernek nemrégiben szimplán az, hogy egy alkalmazás folyamatosan újraindult, mert hogy rosszul sikerült egy frissítés.
Igen, ugyanis a T-Slim X2 nevű inzulinpumpa, amit okostelefonról, jelesül iOS okostelefonról, tehát Apple iPhone-okról is lehet vezérelni, illetve lehet monitorozni, hát hibásan működött, egészen konkrétan az applikáció olyan jeleket küldött az inzulinpumpának, ugye cukorbetegeknek ez egy alapvető és az életminőségüket alapvetően befolyásoló, sőt, életmentő készülékről van szó. És azt csinált az applikáció egy hibás frissítés után, hogy nagyon gyorsan lemerítette az inzulinpumpát, amit nem vettek észre, hiszen a felhasználók addig hozzászoktak egy bizonyos töltési ciklushoz, most ehhez képest az inzulinpumpa sokkal hamarabb lemerült, így több mint 200 felhasználó került kórházba, hiszen amikor szükség volt az inzulinpumpára, egész egyszerűen lemerült és nem működött. Azóta a cég már kiadott egy frissítést és orvosolta a problémát, minden esetre jól mutatja ez a dolog, hogy azért még az orvosi technológiában sokat-sokat kell fejlődni, és ha nem veszik ilyen hamar észre ezt a bugot a fejlesztőknél, akkor lehet, hogy akár konkrétan életekbe került volna. Szerencsére mindenki megúszta, mindenki jól van, és állítólag most már jól működik az applikáció. De ha már arról beszélünk, hogy applikáció és hogy az életünket mi hogyan befolyásolja, rengeteg rollert lehet applikációval vezérelni és kommunikál applikációval, főleg a drágább, nehezebb, gyorsabb modellek, viszont ezekkel kapcsolatban hát nem túl jó híreink vannak.
Hosszú-hosszú húzavona után végül is elérte a szabályozás az elektromos rollereket és a mikromobilitási eszközöket is, ugyanis július 16-tól bővül az a járművek köre, amik után kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, és igen, ez a rollereket is érinti, de nem minden rollert, megnyugtatunk most gyorsan mindenkit. A 25 kg az a súlyhatár, ami alatt nem kell, vagy csak bizonyos feltételek mellett kell biztosítást fizetnünk. Ez a másik feltétel, a sebesség. 25 km/h nem gyorsabb járművekre szintén nem kell biztosítást kötni, tehát ha könnyű és viszonylag lassú járművünk van, ami az aktuális közlekedési feltételeknek amúgy is meg kell feleljen, akkor nincs gondunk. Ha nehezebb járművünk van, vagy mondjuk adott esetben egy roller bérlés szolgáltató cég vagyunk, akkor bizony a 25 kg feletti súly miatt már fizetnünk kell. Nagyon-nagyon enyhe kivétel ez alól az az eset, hogyha 14 km/h végsebességet sem éri el a jármű, de nehéz járműnek számít. Ezek leginkább inkább a fűnyírók, a különféle fűnyíró traktorok, úgyhogy ezekben az esetekben szintén kivételt kapunk, de mindenkinek, akinek gyorsabb járműve van, vagy akinek nehezebb járműve van, az bizony kötelező biztosítást kell, hogy fizessen, és egy fontos hozzátétel ehhez a hírhez. Abban az esetben, ha olyan járműről van szó, amelynek nincsen rendszáma, úgy az aktuális használó és üzemben tartónak minősül, tehát fontos, hogy a kötelező felelősségbiztosítást, ha nem mi kötjük, mert nem a mi járművünkről van szó, akkor mindenképpen győződjünk meg róla, hogy a jármű rendelkezik ilyesmivel, mert bírságot így is úgy is kaphatunk.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Kicsit elgondolkodható egyébként, hogy az elmúlt évtizedben a streaming, mint olyan, gyakorlatilag szerves része lett az életünknek, pedig egy vagy két évtizeddel ezelőtt még egy igen különc és furcsa szolgáltatásnak minősült, legyen a szó audio vagy videó streamingről, és mi magunk néztük végig, hogy gombamód kezdenek el szaporodni az ilyen jellegű szolgáltatások és szolgáltatók, egészen nagy nevek és egészen furcsa nevek is beszálltak ebbe a piacba, gondoljunk csak arra, hogy az Apple egyszer csak elvált egy streaming szolgáltatással, pedig nem volt jellemző rájuk, hogy ennyire kompetitív piacra lépjenek be egy teljesen új területen és teljesen új szolgáltatás kínálattal. Ehhez képest pedig azt is megjósoltuk, hogy előbb-utóbb valaki vagy valaki ki fognak esni és ki fogják szorítani egymást ezek a nagy nevek, mint mondjuk a Netflix, az Apple, a Google, az Amazon, vagy mondjuk adott esetben az egyik legfrissebb a Disney. A valóság az, hogy sokkal több streaming szolgáltatónk van, mint amennyiről elképzelhettük volna, hogy valaha ennyiért fizetni fognak az emberek, főleg azt nézve, hogy a kábeltévés kínálat bőven meghaladja a streaming mennyiséget, ehhez képest pedig többszörösét hagyjuk ott egy-egy ilyen szolgáltatás csomagért a különféle szolgáltatóknál. Azonban úgy tűnik, hogy a piac azért csak-csak változik és csak-csak kezd beszűkülni, ugyanis egészen furcsa szövetségek alakultak ki a különféle szolgáltatások között. Az idejében a Disney úgy döntött, hogy több tévésorozatot átenged a Netflixnek, illetve az is egy külön érdekes helyzet volt, hogy maga a Disney egyébként például a Hulu tartalmát is átvette nemrégiben, és ugye a Sky Showtime, a Paramount csatornáját is más-más kisebb szolgáltatásokkal egyesítette, valamint az HBO is elég komoly problémákkal küzdődjön, és most már harmadjára rendelik újra saját szolgáltatásukat, és mindezt azért, hogy az eddigi megdönthetetlen gigásszal, az eddigi nagyjal, a videostreaming névvel összefort márkával, a Netflix-el tudjanak lépést tartani.
Igen, ugyanis érdekes, hogy a Peti is említette, hogy a Disney belement abba, vagy hát a Disney engedélyezi a Netflixnek bizonyos sorozata és bizonyos anyagainak a használatát és streamelését, miközben a Disney, a Warner Brothers pedig bejelentette, hogy közösen csinálnak egy streaming szolgáltatást, tehát egész egyszerűen összeállnak. Ebben a Disney Plus, az egykori HBO, az a Max és a Hulu tartalmait fogják együtt streamelni, tehát míg a Disney az egyik kezével adott valamit a Netflixnek is, hogy igen, ezeket az anyagaimat használtad, ezeket a filmjeimet, sorozataimat használtad és streamelheted, nyilvánvalóan nem ingyen, addig a másik oldalon tényleg megpróbálnak fellépni a legnagyobb gigász ellen. És ennek a hírnek a kapcsán elgondolkoztunk azon, hogy tényleg 17-18 évvel ezelőtt ez az egész streaming balhé még annyira távolinak tűnt, még úgy is, hogyha visszamegyünk az időbe és visszaeredeztetjük a dolgot egészen odáig, hogy hogy indult el a kalóz zenétől, az MP3-tól, a torrenteken keresztül, tehát hogy merült fel az emberben az az igény, hogy online, tehát az internetről szerezzen be digitális tartalmakat, zenét és aztán később videót is. Ez az egész végülis a 2000-es évek közepén, 2005 és 2010 között kezdődött el igazán, és nagyjából majdnem egy időben egy audio és egy videó, bár még nem úgy, egy videószolgáltató kezdett el ezen a piacon mozorogni. A Spotify volt az egyik első szemmel látható ilyen streaming szolgáltató, aki, hogyha emlékszünk, az első években meglehetősen küzdött azzal, hogy egész egyszerűen senki nem vette komolyan. Még csak arról sem volt szó, hogy hogyan lesz ez rentábilis, hiszen tudta, hogyha nem tudja meggyőzni a nagy kiadókat, zenekiadókat, a Universal, BMG, stb., nem is hiszem, hogy túlzottan sok lenne ezeken kívül, akkor a kisebb kiadókkal nem lesz életképes az a katalógus, amit a felhasználóknak oda tud adni, és egész egyszerűen a nagyok pedig konkrétan kiröhögték, és nagyon sokáig kellett kuncsorogni a Spotify-nak. Milyen érdekes, hogy ugrunk 15 évet az időben, és most már gyakorlatilag, ha a Spotify csettint, nincs az a gigászi méretű zenei kiadó, aki nem úgy pattogna, és nem úgy ugrálna, ahogy a Spotify fütyül, tehát abszolút lehet mondani, hogy fordult a kocka ezügyben, és most már igenis egy profitábilis és jól zakatoló, még ugyan nem annyira, de mindenképpen, ha nem is jól, de zakatoló óriási monstrum lett belőle, és szépen felzárkoztak mellé olyan apró cégek is, mint mondjuk az Apple, vagy éppen az Amazon, ha csak az audio streaminget nézzük, de ha visszaugrunk a Spotify indulására 2007-2008 környékére, akkor kezdődött az egész okostelefon mizéria is, de ezt azért zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy 2007-ben debütált az első iPhone, amitől mondjuk azt, hogy számolhatjuk az okostelefóniát, legalábbis abban a verzióban és abban a méretben és minőségben, ahogy most ismerjük, és ebben az időszakban volt egy akkor még apró pici cég, a Netflix, aki azzal foglalkozott, hogy konkrétan online lehetett tőle kölcsönözni DVD-t. Tehát nem kellett bemenni a TK-ba, hanem ő szépen postán vagy futárszolgálattal kiküldte a DVD-ket, és lehetett otthon nézni, tehát a Blockbuster és hasonló nagy amerikai DVD és filmkölcsönző cégeknek lépett rá a tyúk szemére. Olyannyira lépett rá a tyúk szemére, hogy ez a cég, a Netflix 2006-ban egy 1 millió dolláros versenyt írt ki, ha valaki megalkot egy olyan filmajánló algoritmust. 2006. Sehol nincs még AI, sehol nincsenek még okos algoritmusok, vagy legalábbis nagyon kevés, amiről mi átlagfelhasználók tudnánk. 2006-ban 1 millió dolláros fődíjat ajánlott annak a fejlesztőnek, aki egy olyan algoritmust csinál, ami az akkori vezető filmajánló algoritmusnál sokkal profibban és precízebben ajánl a felhasználóinak, tehát a Netflix DVD kölcsönző felhasználóinak filmeket, ami ugye azért fontos, mert akkor, ha jó az ajánló szoftver, ha jó az ajánló algoritmus, még többet kölcsönöznek tőle, és aztán ugyanez a Netflix lett az, aki szépen elengedte a fizikai hordozókat, és elkezdett átköltözni az online térbe. Először mindösszesen 1000 film volt az, amit el lehetett érni a sok százezerrel szemben, amit DVD-n meg lehetett nézni, de olyan 1000 filmet lehetett náluk megnézni, aztán szépen elkezdtek leszerződni ők is, ahogy a Spotify-nak is sikerült, a nagy kiadókkal, és szépen bővült ez a dolog egészen addig, hogy most ott tartunk, ahol, hogy egész egyszerűen nem lehet letaszítani a Netflixet a trónjáról.
Nyilván a Netflix sikerét látva azért egészen sok konkurens kezdett el becsatlakozni. Az Amazon szolgáltatás egyébként egy picit furcsa ebben a szituációban, mert ők hatalmas összegeket költenek el a streamingre, és cserébe még mindig a legtöbb régióban viszonylag filléres áron kínálják mindezt, de nyilvánvalóan a webáruház rendszer, ami emögött van, a felhasználói adatok, a felhasználói szokások, azok, amiből finanszírozzák mindezt, ez egy egészen más történet. történet. Mondhatjuk azt, hogy egyfajta beetető szolgáltatás egyébként a streaming, illetve minden más mellékes, nem webáruházhoz közvetlenül kapcsolódó megoldása. Ezzel szemben azért náluk is nyilván elég erős a versenyszellem, de jobban látszik mindez az Apple és a Google esetében is. Ugye a Google is megpróbált az egyébként nagyon-nagyon sikeres YouTube platformra építkezve egy egészen komplex saját gyártású tartalmakat, illetve a saját maguk által stúdiótól vásárolt tartalmakat is kínáló streaming szolgáltatást biztosítani, és ezzel együtt az Apple hasonló megoldást kezdett el, illetve a saját stúdiót épített ki, és hasonló megoldásokat kezdett el alkalmazni. Tehát két olyan gigász, olyan internet hajnalában felnőtt gigász, és két olyan hardware és szoftvergyártó lépett erre a piacra, akik egyébként a Netflixhez képest szinte végtelen erőforrással és végtelen pénzforrással rendelkeztek. Ezzel együtt azért még mindig ott tartunk, lassacskán már egy évtized alatt, hogy nem nagyon tudott senki sem teljes értékűen egy Netflix konkurensé válni, csak-csak megközelíteni azt, pedig azért, hogy voltak olyan próbálkozások, és mai napig is vannak olyan próbálkozások, sőt, hogy mi is ezzel kapcsán jósoltuk azt, hogy a Netflixnek leáldozóban lehet, hogy egészen konkrétan csomagajánlatokat kínálnak a különféle szolgáltatók. Gondoljuk csak arra, hogy az Apple, ha Magyarországon nem is, de azért egész sok országban kínál már egy komplex tárhely, fitness, játék, zene és videó streaming szolgáltatói csomagot, amely együttesen kedvezőbb akár családi felhasználásra is, mint mondjuk amilyet a Netflix jelenlegi árazása mellett tud. És látható egyébként az is, hogy minden cég, minden szolgáltató elkezdett egy picit az árbevételen aggódni, mert hogy sorra jelennek meg a hírek, sőt ugye már nem csak hírek, hanem konkrét esetek is arról, hogy egy-egy országban, egy-egy régióban az adott szolgáltatók bevezetik az úgynevezett reklámcsomagokat, egy olcsóbb előfizetést, kifejezetten reklámokkal dúsítva, tehát mondhatjuk azt, hogy a klasszikus televíziózás érzetét adva, ez egyébként eddigiekben abszolút a TV életére törő streaming hirtelenjében elkezdett átváltozni a TV szolgáltatónká, vagy a TV csatornáink összesített, leginkább saját igényeinkre egy picit jobban megszabott online változatává, és látszik az, hogy azért az anyagiakon való aggódás azért minden céget, így a Netflixet is érint, hiszen ők voltak az elsők között, akik ezt a fajta reklámmegoldást bevezették, és ők voltak az elsők között, akik elkezdték komolyan szűrni és komolyan retorziókkal sújtani a családi csomagokkal való visszaéléseket, tehát ha valaki mondjuk nem az adott lokáción belül használta a családi előfizetést, akkor hosszabb idő után azért te elkezdik kizárogatni ezeket az előfizetéseket. Ezt még egyébként egyik másik szolgáltató sem lépte meg, ami egy igen meglepő megoldás, úgyhogy látható, hogy a Netflixnél sem feltétlenül minden stabil, sőt ugyebár hosszú évek óta először kezdtek el csökkenő számokról beszámolni, majd nemrégiben elrejteni, vagyis megtagadni azt az információt, hogy hány előfizetőjük van valójában, és ezekkel együtt azért látszik, hogy a többiek pedig megpróbálnak úgy felzárkózni, hogy különféle összevonásokat tartanak, és különféle egymás kisegítő lépéseket kezdtek el foganatosítani.
Úgy tűnik, mint hogy egy picit normalizálódna ez a helyzet, elmúltak azok az idők, amikor számolatlanul öntötték akár a cégek maguk, akár a befektetők a pénzeket ezekbe a cégekbe, és ebbe beleértendő a Netflix, ugye például a reklámok bevezetése is jól mutatja, hogy már náluk is elsődleges cél azért, hogy a befektetőket kiszolgálják, és végre valóban igazán nyereségessé váljon a cég, miközben a másik oldalon szépen a hasonló nagyok azért összebútoroznak és együtt próbálnak életben maradni a Netflix mögött. Talán ez azt is jelenti, hogy ha ez a csomag, amiről az elején beszéltünk, hogy összeálltak a nagyok, a Disney, Warner és a többiek, és ez most elindul a nyáron Amerikában, ha ez szépen ez a közös sugárzású streaming szolgáltató elindul globálisan, még akár reklámokkal tűzd el be, még akár a különböző olcsóbb, drágább csomagokban, de valahogy azt mutatja, hogy ez a piac talán racionalizálódik, és talán eljutunk oda, hogy nem kell 6, 8, 10, 12 előfizetést fenntartanunk, hogyha tényleg mindent szeretnénk streamelni, ami globálisan elérhető, és ami mondjuk minket érdekel, hanem elég lesz 2-3 nagy mogulnak fizetni, és ebbe értsük bele a zenét és a videót egyaránt, és akkor megkapunk mindent, amit szeretnénk. Meglátjuk, hogy hogy alakul, mindenképpen beszámolunk róla a jövőben.
Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Sokszor felmerült már, hogy reneszánszát éri a bakelit, vagyis az audiolemez. Ugye mi is beszámoltunk arról talán múlt héten vagy előtte, hogy a fotózás, a fizikai fotóképpel való fotózás, ebbe beletartozik a digitális és az analóg, de a nem okos telefonnal való fotózás egyre inkább népszerű, és Ázsiában szemmel láthatóan növekszik ez a piac is, ami nyilván azt jelenti, hogy a világon mindenhol máshol is növekszik ez a piac. És nyilván van ebben egy retro feeling, meg nyilván van ebben egyfajta nosztalgia feeling, de valóban a fiatalok között is jól látszik, és erre kutatások is vannak, hogy az a fajta digitális detox, amiről szintén beszéltünk itt az iFaterben, hogy egy picit elvonulni ettől a nagyon harsány, nagyon-nagyon tolakodó, mindig ott levő online világtól, erre igénye van a fiataloknak is, azoknak is, akik esetleg soha életükben nem hallottak még bakelit lemezt, vagy soha életükben nem fogtak még fizikai fényképezőgépet a kezükbe, és ezért egyre több ilyen géppel találkozunk, amik közül nekünk a Petivel a kedvenceink, az úgynevezett instant fotómasinák, ugye ezek azok, amikkel megnyomjuk a gombot, és akkor azonnal kiköpi a fényképet, és ilyen vagy olyan technológiával, erről beszélünk például majd egy picit a mai Kodak fényképezőgép és nyomtató kapcsán, de különböző technológiákkal egy fizikai képet ki tudunk húzni a gépből, és ki tudjuk tenni a falra, és adott esetben, mint az például a jelenlegi tesztalanyunknál látjuk, el is veszik az éterben, tehát az az egy példány, az az egy fizikai fotó lesz a kezünkben arról a pillanatról, amit lőttünk. Ugye nézzük is meg közelebbről ezt a két Kodak masinát, ami most az instant kamerázás és mondjuk fotónyomtatás keretein belül ide érkezett hozzánk az iFater szerkesztőségébe.
A Kodaktól, mint gyártótól eddig nem igazán volt szerencsénk bármit is kipróbálni az elmúlt évtizedben, vagy mondjuk azt, hogy az elmúlt két évtizedben. Ezzel szemben most rögtön két olyan eszköz került hozzánk, ami bár nem a legfrissebb modellek, de azért egészen közel állnak ahhoz az aktuálisan elérhető termékpalettához, amit a gyártótól megtalálunk. A Kodak Minishot 2 és a Kodak Mini 2 Red Pro az a két eszköz, amiről most beszélgetünk. Előbbi egy digitális fényképezőgép egybeépítve egy fotónyomtatóval, utóbbi pedig szimplán csak egy fotónyomtató. A kettő közti különbség mindösszesen valójában tényleg csak a kamera megléte vagy annak hiánya, ugyanis mindkét eszközre elmondható, hogy ugyanolyan Zero Ink vagy Z-Ink nevezett technológiát használnak, tehát egy speciális papír kell ezekhez is, csak úgy, mint az eddig megszokott Instax vagy mondjuk Polaroid megoldásokhoz, és mindkét eszközre jellemző az is, hogy Bluetooth kapcsolaton keresztül akár okostelefonról is nyomtathatunk képeket, úgyhogy a lehetőségek tárháza itt most egy picit nagyobb, mint a megszokott eddigi, egyébként teljesen analóg kép előállításra szolgáló fényképezőgépeknél. Láttunk már ilyen megoldást egyébként más gyártótól is. A Kodak megoldása abból a szempontból érdekes, vagy abból a szempontból másabb, hogy még a legtöbben még mindig a kicsit filmesebb, kicsit klasszikusabb, kicsit megszokottabb, kicsit fényképesebb megoldás helyett, és a kicsit retróbb hangulat helyett a precizitást, a pontosabb megjelenítést, az élességet helyezik előtérbe. Ennek megfelelően a Z-Ink technológiából is olyan megoldást, olyan minőséget biztosítanak, ami azért ezen a piacon, vagy ezen a területen belül is a magasabb kategóriában tartozik, úgyhogy az így ellátott képeink mindenképpen, ha kinyomtatva nézzük, szebbek bizonyos értelemben, mint mondjuk egy klasszikus fényképező, klasszikus instant fényképező esetében, mert hogy nyilván egy picit precízebb és nagyobb felbontású képekről beszélgethetünk. Az Z-Ink technológiáról annyit érdemes tudni, hogy maga a papír, amire nyomtat a gép, igazából a nyomtatás technológiájában is egészen eltérő a hagyományos nyomtatókhoz képest, ugyanis hő vagy nyomás és esetleg a kettő kombinációja az, ami megváltoztatja a papírt, így adott esetben például egy-egy ilyen nyomtatónál a nyomtatáskor is látszik, hogy külön-külön kerül felépítésre vagy felvitelre, úgymond, de inkább azt mondanám, hogy külön-külön hozza elő a gép a papírból a cián, a magenta és a sárga színeket, és ezt követően áll össze egy kép ezekből a nyomtatókból, amit ugye egyrészt akármi is rákutatunk Bluetooth-on, ahogy ezt már beszéltük is, egy egészen jól használható, gyorsan működés, egyszerű alkalmazás segítségével, vagy adott esetben, mint mondjuk a Kodak Minishot 2-nél, mi magunk is elkészíthetjük ezt a képet a beépített, egyébként nem élvonalbeli, de jól használható digitális fényképezőgéppel.
Igen, és meglepő módon, hogyha emlékeznek a hallgatók, akkor nemrégiben náluk járt egy ennek a műfajnak a nagyágyúja, mármint ennek az instant fotózásnak az egyik nagyágyúja, az Instax legújabb analóg gépe, a Mini 99, ami ugye pont azt az ígéretet, vagy azzal az ígérettel fejeli meg az instant fizikális fotózásnak az élményét, hogy azt mondja, hogy én teljesen analóg vagyok. Ezzel szemben ugye mind a Minishot 2, mind pedig a printer esetében egyértelműen az történik a Kodaknál, hogy egy digitális fotó készül, valóban nem hozza mondjuk egy csúcskategóriás mobiltelefonnak a minőségét, sőt, egyáltalán közelében sincs a digitális kamerának, ami ebben a fényképezőgépben van, de maga a print, tehát a végeredmény, főleg, hogyha nyomtatunk, tehát mobiltelefonról ugye mind a két eszköz nyomtatni, a másodiknak ugye ez az elsődleges funkciója, valahogy nekem jobb minőségűnek tűnik, élesebbnek, határozottabbnak, pontosabbnak tűnik a nyomat, mint mondjuk amit a Mini 99, az Instax, az analóg Instax Mini 99 produkált, amire a Peti azt mondta, hogy igen, ez egyszerre a szépsége és az egyik hívószava az analóg fotózásnak, hogy azt rögzíti, ami ott van az analóg képen, tehát nem tudja egy okostelefon kijavítani az éleket, javítani a fehér egyensúlyon, HDR-de bekikapcsolni, és a többi, és a többi. Nekem ez, aki nem vagyok fotózásban annyira jártas, és teljesen ráállt a szemem erre a digitális világra, és mobillal fotózom a gyerekeket, születésnapokat, stb. Bármit, a kutyát, akkor sétáltatom, stb. Stb. Valahogy sokkal közelebb áll a lelki világomhoz, amit a Kodak produkál, a Minishot 2, illetve a printer, mint az, amit mondjuk egy analóg géptől kapok, mind a mellett, hogy elismerem az analógiának azt a fajta tényleg abszolút detox és technológiától elvonuló mi voltát.
Tehát, hogyha egy picit helyére kell tenni ezeket a termékeket, ezt a termékvonalat, akkor elmondhatjuk, hogy míg a kifejezetten analóg fotózásra építő Instax széria nagy része legalábbis, illetve a Polaroid fényképezőgépek szintén ugye nagy része, azt az érzetet adja vissza, amire eredetileg ezek az analóg gépek visszakerültek a köztudatba, mert ugye a legelső, legeredetibb felhasználási módjuk az kifejezetten ugye az a fajta képrögzítés, amit mi megszoktunk manapság az okostelefonjainkkal, és ehhez képest ugye egy retro életérzést kínáló egyfajta megismételhetetlenséget és egyfajta tökéletlenséget nyújtó megoldásként jutottak el újra az emberekhez, most ehhez képest egyébként ezek a Kodak Z-Ink nyomtatók és Kodak Z-Ink eszközök azok, amik inkább azoknak szólnak, akik szeretnének megörökíteni bizonyos képeket, szeretnének megörökíteni bizonyos jeleneteket, és ezt akár egy kézzel fogható, egy jól tapintható, egy bármilyen fényviszonyok között nézhető papírformán szeretnék újra és újra megnézni, de nem kívánnak azzal a fajta tökéletlenséggel megküzdeni, amit az analóg fotózás jelent sok esetben, és még csak azt sem szeretnék, hogy mondjuk adott esetben egy egyébként Instax vagy Polaroid formátumra nyomtató eszközzel imitálják az analóg fotók tökéletlenségét. Tehát akinek arra van szüksége, hogy egyfajta élő formátumot, egyfajta megfogható formátumot öltsenek az okostelefonjával készült képei, vagy akinek tényleg egy nagyon-nagyon éles képminőségre, egy jó képminőségre van szüksége az adott pillanatról, és ehhez mondjuk nem is feltétlenül kell elővenni a telefonját, hanem szimplán csak ugye a Minishot 2 kameráját használhatja, azoknak való inkább ez a megoldás. Akik szeretik azt a fajta romantikus életérzést, amit az analóg fotók, amit az instant analóg fotók kínálnak, nekik azért a piac bőséges palettát kínál, szerintem egyébként, ha fényképezőgépeket nézünk, akkor sokkal nagyobb ez a terület, mint amit a Kodak képvisel, úgyhogy úgy érzem, hogy azért még így is van bőven olyan felhasználói réteg, akinek ez a fajta precizitás, amit a Z-Ink technológia most jelenleg nyújtani tud, tökéletesen megfelel, sőt jobban megfelel és vonzóbb, mint a nagyon analóg, nagy a hagyományos instant fotók.
És ha már a vonzóságot említed, akkor tegyük hozzá azt is, hogy meglepő módon ezek a pontosabb Z-Ink alapú megoldások, és akkor itt nem csak a Kodakról beszélünk, azért van a Canonnak is, és van még jó néhány gyártónak, sokkal olcsóbbak tudnak lenni alapanyag szempontjából mindenképp, de akár készülék szempontjából is, mint az analóg gépek, vagy mondjuk a Polaroidnak a saját technológiája, Polaroid és az Instax saját technológiája, már hogyha a képeket és az alapanyagot nézünk, amire nyomtatunk, vagy amire lőjük a képeket. Ugye ez is egy pozitívum az Z-Ink technológia mellett, de azt is be kell látni, hogyha valaki, mutatom az idézőjelet, komoly instant fotósnak akar látszani, vagy egészen csak előrébb akar lépni, jobban meg akarja érteni a fotózásnak a rejtelmeit, de nem akarja elengedni az instant gépeket és az azonnali képek nézegetését, az valóban tovább fog lépni egy ilyen Kodak Minishot 2-ről, aki mondjuk csak nyomtatgatni akarja a telefonos képeit, vagy néha telefon nélkül akar egy kicsit bohóckodva fotózni, annak pedig a hasonló Z-Ink megoldások egészen biztosan tetszeni fognak. De ennyire volt időnk, reméljük, hogy érdekes volt ez az egy óra, amit így a technológia világában együtt töltöttünk, mint ahogy mindig most is elmondom, hogy a www.ifater.net oldalon a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig legközelebb egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.